szakpolitika vagy politikai gazdaságtan tehát, és amit említettél, az egyetemi tudomány és a szembenállása, vagy hát nem is a szembenállása, hanem inkább a szabad gondolkodás ebből a szempontból, hát az ugye nem egy új keletű dolog, Szókrátészt se véletlenül ítélték el, tehát ez már görögöknél is megvolt, több filozófusról tudunk, akit egész egyszerűen kitagadtak a politikusok, mert azt mondták, hogy ez nem lesz így jó, de itt van a nagyon népszerű és egyébként zseniálisan, legalábbis társadalmi szempontból megírt alapítvány sorozat Asimovtól, amiben ugye szintén ugyanezt történik, hogy a pszichohistória mint olyan, és az egyetem mint olyan, az hát lényegében meg van szüntetve, és nem felel meg annak az irányzatnak, amit a politika képvisel.
Igen, olyan messzire senki nem ment el, hogy nagyon-nagyon ritkán, hogy konkrétan megszüntetnek egyetemet, bár Japánban például bezártak egyébként társadalomtudományi karokat, Magyarországon csak szakot, de odáig elmentek, hogy igazából helyettesíteni igyekeztek azt. Tehát ugye a Montpellierin társaság az tudatában volt annak, hogy az egyetemi konszenzus legalábbis közgazdaságtanban az rendkívül állampárti, állami beavatkozáspárti és magas adópárti, újraelosztáspárti. És akkor létrehoztak egy ilyen networköt, amit Atlas Networknek hívnak, és mind a mai napig funkcionál egyébként. Ugye hosszú időn keresztül Magyarországon még a Montpellierin társaságról beszélni is olyan vádakat vont magára, hogy úristen, ez valami konspiráció elmélet, miközben hát a Montpellierin társaságnak saját honlapja van, ahol föl lehet menni és meg lehet nézni, hogy kik a tagjai, és hát itt létrejött egy nemzetközi ilyen piaci fundamentalista network, hálózat, aminek Atlas Network a tagja, magyarországi tagja is vannak egyébként, meg lehet nézni, hogy kik ezek a magyarországi think tankek, akik ennek a hálózatnak a tagjai. Ugye Magyarországon mindig nehéz ilyenekről beszélni, mert a kormányzati propagandának is vannak ilyen világösszeesküvésszerű vonásai, és hát ugye egy ilyen kontextusban nehéz arról beszélni, hogy ténylegesen vannak bizony összeesküvések a világban, és hát ez egy ilyen volt, tehát és kifinanszírozta ezt meg, hát nyilván a nagyvállalati szektor, nagyon vicces, hogy magát a kezdeti lépést egy csirke, egy grill csirke milliárdos finanszírozta meg legelőször, és akkor utána persze már mindenfajta multik is mögé álltak ennek a történetnek, és gyűjtöttek tudatosan világszerte ilyen think tankeket, akik hajlandók ebben a hálózatban részt venni. Aztán ugye Amerikában ez nagyiparrá vált, tehát a különböző ilyen Brookings intézetek, meg ilyen piaci fundamentalista intézetek, nagyvállalat, Koch testvérek, ugye írok ezekről a Globális Elit című könyvemben, hogy a jobboldali piacpárti nagyvállalkozók hogyan hoztak létre ilyen think tankeket, intézeteket, amivel tulajdonképpen alternatívát nyújtottak az egyetemekkel szemben. Majd egy idő után elkezdték megszponzorálni az egyetemeknek a különböző tanszékeit, sőt, létrehoztak saját egyetemeket, például Georgetown University az egy ilyen teljesen piaci fundamentalista egyetem.
Akkor a think tankek kialakulás az egyértelműen mondjuk a jobboldali piaci kapitalista vállalati szférából jön?
Egyértelműen a jobboldali kapitalista szférából jön, de aztán csatlakoztak hozzájuk a baloldaliak, tehát ugye nagyon hamar rájöttek arra, hogy ha ezt a jobboldal tudja csinálni, és csinálja is, akkor ezt a baloldalnak is kell tudnia csinálni, és akkor ugye elkezdődött ugyanennek a szaporodása a bal oldalon is. Hogyha azt mondtam, hogy a Koch testvérek a leghíresebb szponzorok a jobb oldalon, akkor ugye maga Soros György a leghíresebb szponzor a bal oldalon, aki szintén rengeteg ilyen think tanket, sőt ugye egy világ, tehát hogy mondjam, egy globális hálózatot hozott létre hasonló think tankekre. Na most azt ugye itt rögtön le kell szögezni, hogy ezek különbözőek ezek a think tankek, tehát vannak, amelyek teljesen nyíltan politikaiak, mondjuk pártalapítványokhoz kötődőek, és ezt vállalják is. Meg vannak olyanok, mint mondjuk a Brookings, ami azt mondja magáról, hogy hát ő egy semleges intézet, ő egy szakpolitikai intézet, nincs köze pártokhoz, pártok fölött áll, csak aztán, amikor az ember mondjuk megnézi az anyagaikat, akkor azért mindegyiknek van valamilyen profilja. Tehát én eleve nagyon hamisnak gondolom azt, hogy valaki mondjuk profil nélküli politikai profil nélküli think tanket csinál, arról igazából egy idő után mindig kiderül, hogy az valójában liberális. Tehát a konzervatívok, meg a szociáldemokraták, meg a zöldek, azok sokkal jobban szokták vállalni azt, hogy ők valamilyen értékrendszerhez kötődnek. Technokratának a leggyakrabban egyébként a liberálisok szokták magukat tartani, mert ők azt gondolják, hogy hát az értékmentesség maga, amit ők képviselnek, és nem reflektálnak, de ettől még van politikai színezete. Tehát igazából összeállnak ezek az anyagok valami fajta vonallá, és ezeknek van azért valami fajta politikai vonzata, de az kétségtelen, hogy ahhoz képest, és ez nagyon fontos, tehát mi adja a vonzerejét ezeknek a think tankeknek, az, hogy az embereknek elege van a politikusokból. Tehát, hogy azt gondolják egyébként joggal, hogy a politikus az lopcsal hazudik, nem csinál érdemi szakpolitikát, tehát nem racionalitás, nem a közjó érdekében cselekszik, és hogy ezzel szemben valami fajta felelősségteljes, félig meddig tudományos racionalitást képviselnek ezek a szakpolitikusok, think tankerek, szakértők, és ugye ez idő után ugye ez a médiában is megjelenik, tehát belőlük szakértők lesznek, és akkor ugye itt rögtön felvetődik két probléma. Ugye az egyik az, hogy mennyire hisznek nekik az emberek, tehát ugye ez az egész fake news jelenség, hogy miért nem hallgatnak a szakértőkre az emberek egy idő után, és ugye erre az a válasz, hogy azért, mert nem gondolják őket pártatlannak. Tehát, hogy ugye itt vannak nagyon jó könyvek, amiket ezzel kapcsolatban majd linkelni fogunk itt a show notes-hoz, de ez fel van dolgozva, hogy ugye az a probléma, hogyha mondjuk beküldök oda egy szakértőt, aki mondjuk teszem azt, mint egy közgazdasági kérdésekben egy bankár, vagy mondjuk egy nagyvállalati szektor szponzorája, akkor egy idő után kiderül, mondjuk egyik kedvencem ez William Davisnek a Nervous States, ideges állam, vagy ideges állapot, erre lehetne fordítani című könyve, ahol ő bemutatja, hogy az történik, hogy az emberek egy idő után megsejtik, hogy ami közjónak van beállítva, az valójában egy parciális érdek. Mondok egy példát, tehát hogy ugye mikora illúzió az, hogy van ilyen, hogy közjó. Mert ugye ezek a szakpolitikai intézetek azt sugallják, hogy a teljes társadalom számára létezik egy olyan közjó, ami az egész nemzetnek a közös víziója, a közös stratégiája, mindenkinek jó, ezért közjó. De hogy ez az esetek többségében nem tud így lenni, ez egy illúzió. Magyarországon egyébként Kis Ambrus írt erről egy nagyon jó könyvet, Kell a nemzeti minimum címmel, ahol bemutatja, hogy ez az egész nemzeti minimumozás, meg közjó iránti vágy, ez egy illúzió, mert hogy különböző a társadalom, a gazdaság, az különböző érdekcsoportokból áll, akiknek eltérő érdeke van. Tehát az exportőrök azok mondjuk gyengébb forintot szeretnének, vagy az importőrök gyengébb forintot szeretnének, az exportőrök erősebb forintot szeretnének. És fordítva, tehát hogy például az árfolyamban sem tudnak már megállapodni az importőrök és az exportőrök, vagy mondjuk a munkások azok magasabb béreket szeretnének, magasabb minimálbért, a tőkések meg ugye alacsonyabbat. Tehát így van, aki mondjuk inkább munkát szeretne, még akár a környezetszennyezés árán is, mert nincs neki, van akinek már van munkája, az azt mondaná, hogy ne jöjjenek környezetszennyező munkák. Tehát így tele vagyunk konfliktusokkal, az idősek aludni szeretnének, a fiatalok buli negyedet szeretnének. Ugyanott. Tehát az egy illúzió, hogy a társadalomban mindig mindenkit ki lehet elégíteni. Ugye ez arra emlékeztet engem, ami a Facebookon szokott keringeni, hogy nem vagyok én Nutella, hogy mindenki szeressen, de hát meg a Nutellát se szereti mindenki, de ez a típusú ilyen illúzió, hogy ilyen tudunk olyat lépni, ami mindenkinek egyszerre jó, ez egy illúzió. A politika, a politikai gazdaságtan, és ezért beszélünk politikai gazdaságtan, hogy a gazdasági döntések, azok bizony konfliktusos döntések, harc az egész, nem abban az értelemben, hogy Orbán Viktor szokta sugallni, hogy neki minden harc az égvilágon, de hogy ezek küzdelmek, tehát hogy ezek érdekkonfliktusok, ahol nagyon sokszor nincs olyan, hogy konszenzuális, mindenki számára jó, nemzeti minimum, stb. Egyszerűen fel kell ismerni azt, hogy bármi, amit megszül a politikai rendszer, gazdasági, társadalmi döntés, ez egy kemény összecsapás, egy kemény küzdelem végeredménye.
Folytassuk innen, van egy pár hozzáfűznivalom, amit mondtál ahhoz, és azt vizsgáljuk ezután, hogy hogyan lehet akkor ebből a helyzetből kikeveredni, hiszen rengeteg ilyen think tank van globálisan, Európában, az Egyesült Államokban és Magyarországon is most már, meg ilyen intézet, meg alapítvány, azt is hozzá lehet szerintem ehhez csapni. Úgyhogy erről beszélgetünk, hogy politikai gazdaságtan az mennyire és miért káros, és hogy a szakpolitikát azt hogy elnyomta.